Főtisztelendő püspök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az a rész jutott nekem a szabadságról való beszédben, amely talán sokkal inkább praktikus és a keresztény élet gyakorlatát követi. Ebben vagyok jobban benne a mindennapjaimban is, mint gyakorló lelkipásztor, mint katolikus pap. Ezért a mostani előadásom egy olyan csomag igazából, amely az keresztény szabadság gyakorlati megéléséhez ad észrevételeket. Annak a tapasztalatait szeretném önökkel átbeszélgetni, illetve önöknek ezt felvázolni. Hogyan éljünk keresztényként szabadon? Ennek sokféle szegmense lehetséges. Az előbb hallottuk itt a politikának a területét, amely szintén egy keresztény felelősséggel vállalható és vállalandó területe a szabadságnak. Szabad vagyok, ezért el tudok menni a politikai életbe, hogy ott azt a szabadságot a magam és a közösségem javára megharcoljam. Ezt a szabadságot őrizzem, ennek értékeit hangsúlyozzam. Sokféle területe lehet tehát annak, ez csak egy kiragadott példa volt, hogy keresztényként a szabadságomat hogyan élhetem meg. Amiről én itt szeretnék önöknek beszélni, ez a lélek szabadsága, az Isten kapcsolat szabadsága, a felebaráti szeretet szabadsága, és a közösség élet szabadsága, a maga hagyományos keresztényi elgondolásait tekintve. Választottam egy mottót is, amiről püspök úr is beszélt, idézte ezt a Galatákhoz írt levélből, és én erre vissza-vissza fogok térni itt az előadásomban. Ez a motto, ez a bibliai jelmondata ennek a ma esti együttlétünknek az én részemről. A Galatákhoz írt levél 5. fejezet 13. verse. Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Kezdjük a szabadságunk keresztényi gyakorlatunknak, praxisunknak a szabadságát egy tény szemlélésével. A keresztény ember tudja magáról, hogy ő szabad. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy szabad vagyok. De nagyon fontos, hogy ezt a szabadságot mindjárt meg is határozzuk, hogy ez mit jelent. Mert ez a szabadság nem egy abszolút szabadság. Például én most itt vagyok, és nem tudok ebben a pillanatban Budapesten is lenni. Tehát a fizika törvényeinek alá vagyok vetve. A szabadságom nem a fizika törvényeivel szemben valósul meg. Tehát nincs olyan szabadságom, amely felülírna bizony olyan függvényeket, amelyeknek az én életem is ki van szolgáltatva. Vagy nem tudok minden negatív hatást az életemből kiszűrni, nem vagyok szabad például a vírusokkal és a baktériumokkal szemben, megfertőznek. Ha nem akarom, akkor is hatnak rám. Az embernek a szabadsága tehát nem abszolút szabadság, hanem relatív szabadság, viszonylagos. És az a viszonylagos szabadság mindig konkrét pontok, koordináták mentén vagy között valósul meg. Mi következik ebből? Az, amire a püspök úr is már utalta az előadásában, hogy a keresztény ember szabadsága ajándékba kapott szabadság. Ez azt jelenti, hogy a szabadságomnak nem vagyok a forrása. És talán itt, ha a politikai értelemben nézzük, sok esetben a liberalizmusnak a tévedése van, hogy az ember a saját szabadságának a forrása, amely mögött ott van az a keresztény tanítás, hogy mint ember, mint személy, a méltóságommal, a személyi identitásommal együtt jár az, hogy szabad vagyok. De ezt a személyi mi voltot, ezt az identitást is ajándékba kaptuk. Amikor a szabadságról beszél a keresztény ókor egyik nagy gondolkodója, Szent Irénaeus, ő azt mondja, hogy az ember azért szabad, mert Isten képe és hasonlatossága, tőle kapta. Isten szabad, és én az ő szabadságának a másolatát kaptam meg. Ezt a szabadságot, ezt a kapott szabadságot élem. Szabad vagyok, mert ilyennek vagyok teremtve. Szabad vagyok, mert hiszek Jézus Krisztusban, akiben Isten megszabadított. Mit jelent ez? Tudjuk, hogy a zsidó vallásnak a legnagyobb ünnepe a pászka, a húsvét. amely a szabadságnak az ünnepe, hiszen az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe, amely elsősorban egy politikai szabadság ünnep, megszabadultunk egy idegen hatalom elnyomásából, amely aztán fokozatosan Krisztusig eltelik ettől a megszabadulási eseménytől, több mint 1000 év, sőt 2000 év, Krisztusig átmegy egyfajta ilyen lelki fejlődésen, és már nem igazán, bár az is domináns, nem igazán politikai értelemben értelmezik a zsidók maguk is a pászkának a szabadság dimenzióját, hiszen Jézus korában is elnyomás alatt éltek, a római birodalomnak a részei voltak, hanem egyre inkább egy belső lelki szabadságot jelent, ami az erkölcsös cselekvésben jelenik meg, hogy felelős tudok lenni azért, amit csinálok. A katolikus egyház katekizmusa, amikor a szabadságról beszél, elsősorban a felelősséget hangsúlyozza. Amikor felelős vagyok a tetteimért, mert használtam az értelmemet, beláttam, tudatosan döntöttem, hogy megcsinálom, ezzel igazából a szabadságomat éltem meg, és ezért vagyok felelős a tetteimért. Aki nem szabadon cselekszik, annak a felelőssége is ugye relatívvá válik egy-egy cselekményben. Jézus Krisztus a szabadító tehát, a szabadság gesztusát hajtja végre, és akik hisznek Jézus Krisztusban, befogadják az ő tanítását, e tanítás szerint rendezik az életüket, és részesülnek a szabaddá vált Krisztus életéből a szentségeken keresztül, azok szabad emberek. Magyarul, meglettem keresztelve, igent mondtam Jézusra, és ez szabaddá tett. Mitől? Hiszen mondtam, továbbra is relatív a szabadságunk, hat ránk a gravitáció, a betegségek, meg fogunk halni. Az haláltól sem vagyok abszolút értékben szabad. De szabad vagyok a bűntől, és szabad vagyok úgy a haláltól, hogy bár el kell fizikailag szenvednem, a halál nem zárja le az egzisztenciámat, hanem Krisztusban egy nagyobb távlatra nyílik ki. Örök életem van. Ezt jelenti hinni Krisztusban, a szabadítóban, és elfogadni tőle a szabadítást, vagyis szabadnak lenni. Szabadok vagyunk. Minden megkeresztelt ember szabad. Csak legtöbb esetben a probléma az, hogy vagy a szabadságát kompromitálja, ezt hívjuk bűnnek. Ahogyan itt az előttem lévő előadásban is elhangzott Aquinói Tamásra hivatkozva, hogy a bűn megköti a szabadságot. A bűn szolgává tesz. Elveszi azt a szabadságot, amit Krisztustól kaptam. Akinek a szabadító tevékenysége pont a bűnnel szemben fogalmazódik meg. Másrészt azért sem tudjuk sokszor ezt a szabadságunkat aktiválni, mert nem hiszünk benne. Mert elfelejtjük, hogy szabadok vagyunk. Erre vissza szeretnék még térni. Honnan tudom, hogy szabad vagyok? Van-e ennek tapasztalati alapja? Ez is kiderül még a továbbiakban, hogy mindenképpen Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkban nyerünk tapasztalati bizonyosságot arról, hogy ez a szabadság, ez nem egy szép elmélet, hanem én tényleg szabad ember vagyok. És itt csak egyetlen bibliai helyre szeretnék utalni, amikor Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, nem sokkal a halálba indulása előtt, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. A keresztény szabadság tehát Jézus Krisztusnak a békéjéből fakad, amelyet mi megkaptunk a hitben. És ez a béke elérhető, ez a béke szemlélhető, ez a lelki béke, amelyet például imádságban, vagy más gyakorlatok által tudatosítok, és erre tapasztalatilag rányílok, hogy tényleg béke van bennem. Akár egy nagy nehézséggel szemközt is. Egy súlyos műtét előtt állok, imádkozom, és béke van bennem. Bár a műtét kimenetele továbbra is kétséges, mondjuk, lehet, hogy belehalok, de béke van bennem, megragadtam a szabadságomat a nehézséggel szemben. És ez a béke itt korrelatív azzal, amit Jézus mond, hogy ne féljetek. A második dolog, a szabadságunk felfedezéséhez nagyon-nagyon fontos, hogy elsajátítsunk egy olyan dolgot, amit a pszichológia is egyre inkább hangsúlyoz manapság, de valójában a keresztény lelkiséghez hozzátartozik Krisztus óta, ez az önismeret. Sőt, megelőzi ezt Krisztus is, hiszen Szókratész mondta állítólag azt a híres mondatot, hogy ismerd meg önmagadat. Azért kapcsoltam mégis a keresztény lelkiséghez szervesen hozzá az önismeretet, mert például a szerzetesi élet is egészen a kora középkortól kezdve, amikor valaki jelentkezett szerzetesnek, és novicius vagy novícia lett, az első dolog, amire megtanították őt a mesterei a kolostorban, hogy az illető fiú vagy lány ismerje meg önmagát, tudd meg, hogy ki lakik benned. Mert ennek az ismeretnek a függvényében tudod katalizálni a szabadságodat. Például, ha itt egy szenvedélyes, temperamentumos ember vagy, és állandóan ez konfliktus helyzeteket eredményez a kolostorban, veszekedsz meg, vitatkozol, kötekedő vagy, ez megköti a szabadságodat. És a másik többieknek a szabadságát is egy konfliktus helyzetbe sodorja bele. Ha tudom magamról, hogy én ilyen vagyok, akkor tudok uralkodni rajta, és ezáltal tudom a szabadságomat önmagammal szemben is megragadni. Szabad vagyok attól, hogy szenvedélyesen cselekedjek. Magyarul befogom a számat, és nem kötekedem. Az önismeret, amely katalizálja bennünk ezt a hitbéli tudatot, hogy szabad ember vagyok. Meg kell ismernem magamat. Pár ötlet, hogyan, mire vonatkozik ez az önismeret a szabadságunk kapcsolatában. A betegségeim ismerete, félelmeim, szorongásaim ismerete, titkos bűneim ismerete, rejtett, de életemet nagyon erősen meghatározó vágyaim ismerete, a karakterem, a természetem ismerete, viselkedésem, a spontán reakcióim ismerete, dolgokkal, eseményekkel, személyekkel kapcsolatos reakcióim ismerete. Ismerni a kötődéseimet, az érdekeimet, a ragaszkodásaimat, önmagamhoz, dolgaimhoz, a véleményemhez, terveimhez, ötleteimhez. Ismerni azt, hogy mennyire vagyok rugalmas, tudok-e veszteni, lemondani, mit kezdek a kudarccal, a sikertelenséggel, azzal, hogyha elfelejtenek, nem foglalkoznak velem. Ezek mind-mind olyan kihívások az ember számára, amelyek folyamatosan kérdéseket tesznek fel a szabadsága felé. Például a ragaszkodásaink. Nem tudok elengedni egy dolgot. És az dolog engem megköt a szabadságomban. A betegségeim. Hogy nem tudok szabad lenni a betegségemben, például a jó szóra. Mert állandóan panaszkodok, és mindenkinek az én panaszomat kell hallgatnia. Nem tudok szabad lenni arra, hogy a közösségben ettől elvonatkoztatva jelenjek meg. Például jó kedvem legyen, akkor is, ha súlyos beteg vagyok. Ez önismeret kérdése alapvetően. Abból, hogy ismerjük magunkat, még nem következik önmagunk elfogadása is. Önmagunk elfogadásához viszont vissza kell kanyarodjunk az előző ponthoz. Jézus Krisztus szabaddá tett. Vagyis a szabadságon mindig ajándék. Az önelfogadás abból fakad, hogy Krisztus elfogad engem. És ebben az elfogadásban én megnyugszom, megtalálom a békémet. Jézusnak jó vagyok így. És ebből motiváltan indulok el arra, hogy akkor megismerjem, hogy kit is fogad el Jézus, és hogy tudom ezt az elfogadást önmagam számára feladattá tenni. Nagyon fontos még, hogy a keresztény ember életében a szabadság mindig célirányos szabadság. Bennünk alakul ki, bennünk kristályosodik ki ez a szabadság tudat, annak függvényében, hogy ezt a hitben hogyan fogadjuk el. De ezt a szabadság tudatot, hogy ez vagyok, akkor tudom megélni jól, hogyha a mások rendelkezésére bocsátom. Ahogyan a Galata levélből idéztem, szabadságra vagytok hivatva, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. A szabadság célirányos. Arra való, hogy szeretetben szolgáljunk. Ez paradoxnak tűnhet, szabad vagyok, hogy szolgáljak. Ebből is látszik az, hogy a kereszténység a szolgálatban nem a szabadság megkötését látja. Érdemes lenne ezen is elgondolkodni, én a magam részéről nem végeztem tekintetben tanulmányokat, de biztos, hogy van ennek egy ilyen politikai, teológiai, meg politikai, filozófiai kitekintése is, hogy például a Biblia miért nem utasítja el határozottan a rabszolgaság intézményét. Ez egy óriási kérdés szerintem, hogy mi keresztények, akik ma az emberi jogok legnagyobb harcosainak tartjuk magunkat, és ez egy nem szerénytelenség, hanem Krisztusból vezetjük le ezt az önazonosságunkat, a Bibliában nincs szó arról, hogy igenis törölj el a császár a rabszolgaságot. Ugyanakkor arról szó van, hogy a rabszolga is tud szabad lenni belül az erkölcsi döntéseiben. Erre az egyik legjobb példa az Onesimushoz írt levele Szent Pálnak, aki egy rabszolga tulajdonos. Bocsánat, a Filemonhoz írt levele Szent Pálnak, aki egy szökött rabszolga ügyében fordul hozzá, hogy fogadja szeretettel vissza. Nagyon fontos a szabadságunk aktiválásában, katalizálásában az Isten kapcsolatunk, és annak is az imádságos dimenziója. Amikor imádkozom, akkor van a legmélyebb tapasztalatom, legfrissebb, legéletadóbb tapasztalatom erről a dogmatikai igazságról, hogy szabad vagyok, mert hiszek a szabadítóban. Ferenc pápával készült egyik interjúban mesélte azt, hogy amikor megválasztották őt pápának, és elfogadta a választás eredményét, akkor egy pánikroham tört rá. Azt hiszem, mindannyian meg tudjuk érteni. És akkor kért egy pár perc lehetőséget az elcsendesedésre, és azt mondta ott a riporternek, hogy imádkozni kezdtem, és próbáltam mindent elengedni belül. Teljesen kiüríteni magamat. Kiüríteni mindazt, ami most szorongat, amitől félek, ami megijeszt ebben az óriási feladatban. És ebben az imádságban átéltem a szabadságot, és kimertem állni akkor a Szent Péter lodzsájára. Az imádságban tudjuk átélni a szabadságunkat bátorító, lendítő módon. Ezt mindannyian megtapasztalhattuk például nagy kihívások előtt, műtétre várakozom, és az imádságban elnyugszom. Vagy vizsga előtt, az imádságban elnyugszom. Ez azért működik így, mert a szabadságunk forrása mindig az Isten. Az imádságban az ember visszazarándokol a forráshoz, a szabadság forrásához, hisz egyedül az Isten önmagában abszolút módon szabad, és én ebből a forrásból iszom, és eltölt az ő szabadsága engem, Jézus Krisztusnak a szabadsága, és ez szabaddá tesz, átélem újból ennek az élményét. Számomra mindig meghatározó volt a szabadságról való gondolkodásban az, amit János evangéliumában mond Jézus. Amikor arról beszél, hogy le fogják őt tartóztatni, és hogy megkínozzák, keresztre feszítik, stb. Azt mondja János 10:18-ban, nem ők veszik el az életemet, hanem magam adom oda, mert hatalmam van rá, hogy odaadjam, és hatalmam van rá, hogy visszavegyem. Jézus teljes szabadsággal áll a szenvedése előtt, a halállal szemben, mert hatalma van arra, hogy belépjen a szenvedésbe, belépjen a halálba, odaadja az életét, ami konkrétan azt jelenti, hogy meg fog halni. Amikor a szabadságunkért küzdünk, akkor ebből a hatalomból akarunk részesülni, amikor imádkozunk a szabadságunkért, ezt a hatalmat kérjük, hogy ne féljek belemenni abba a műtétbe, abba a vizsgába, abba a nehéz helyzetbe. És Istennek a békéje töltsön el engem, akkor is a kudarcaim lesznek, akkor is, ha nem sikerül. Sem a műtét, sem a vizsga, stb. A keresztény tehát szabad ember, és ezt a szabadságát két módon kell, ez a szabadsághoz két módon kell viszonyulnia. Egyfelől bontakoztassuk ki ezt a szabadságunkat, erre még vissza fogok térni, másrészt őrizzük ezt a szabadságot. Amikor a szabadság szót használjuk, akkor legtöbbször ilyen természetből vett képekkel asszociálunk. Szabad, mint a madár. Hogyan szabadok a madarak? Mert a madarak szabadsága is, nyilván állatok, tehát nem lehet értelmes szabadságról beszélni, egy olyan szabadság, amit küzdve kell megéljenek. Vannak ragadozó madarak, amelyek megeszik a békéseket. A szabadság őrzéséhez azt hiszem, hogy a madaraktól tanulhatunk három nagyon érdekes trükköt. És ez a keresztény gyakorlatunkban, aszkézisünkben nagyon fontos lehet. Az első a gyorsaság. Akkor üldözi a sólyom a galambot, a galambnak akkor van esélye, hogyha gyorsabban repül. Ez persze csak speciális állásszögeknél lehetséges, ahogy mondják a repülősök, mert azért a sólyom egy gyorsabb madár. A gyorsaság azt jelenti, hogy amikor a szabadságomat veszélyben érzem, akkor fussak el onnan. Talán mindannyian ismerik a szerintem már legendássá vált amerikai filmet Tom Hanks-el, a Forrest Gumpot, amikor a szabadságért való futás, mint szimbólum végigjárja az egész filmet. Fussak a szabadságomért. A keresztény aszkézisben, lelkiségben nem igaz a mondás, hogy szégyen a futás, mert legtöbbször nem szégyen, hanem életben vágóan fontos, hogy amikor veszélyben érzem a szabadságomat. Például egy ember, akinek problémája van az alkohollal, tudja, hogy könnyen függőségbe esik, tudja, hogy könnyen elvéti a mértéket. Megkínálják, fusson el onnan. Mert szabad. Most még szabad. Sőt, a szabadságát azzal tudja megragadni, hogy le tud mondani azzal, hogy elmegy onnan. Nem azzal erősíti magát, hogy úgyis ellenállok, mert tudja, hogy nem tud ellenállni. El kell szaladjon onnan. Tehát a futás szabadsága. A másik a manőverező képesség szabadsága. A galamb elkezd cikszakba repülni, és a nagy sebességgel egyenes vonalba repülő sólyom nem tud hirtelen irányt változtatni, mert nem olyan a sebessége. Nem teszi erre lehetővé. Teszi ezt lehetővé. Amikor veszélyben érzem magam, kerüljem ki, ne vegyem föl a kesztyűt. Klasszikus fogása ez is a keresztény szabadság aktivitásának, hogy nem veszem föl a provokáció kesztyűjét. Nem hagyom provokálni a keresztény értékeimet. Kikerülöm. A manőverező képesség. A harmadik az emelkedési képesség. A sólya mindig föntről csap le, zuhanás közben 300 km per óra sebességet is elér, rázuhan a galambra egy erős ütésre, hogy rácsapódik, eltöri a gerincét, és a galamb alázuhan, oda megy, fölveszi és elviszi. A galambnak akkor van esélye, hogyha hirtelen elkezd emelkedni. Megérzi, hogy rárepül a sólyom, hirtelen elkezd fölfelé repülni, és sólyom alatta elmegy. Minden misében elhangzik ez a mondat, hogy emeljük föl szívünket. Sursum corda. Ott fönt mindig szabadok vagyunk. Vagyis visszatért az imádságnak a belső tartása, amely a szabadságunk fontos katalizátora. Ebben a képletben, hogy galamb meg sólyom, ki a sólyom, ha én vagyok a galamb? Mitől kell őriznem a szabadságomat? Egy pár dolgot összegyűjtöttem. Például a szabadosságtól, ami a szabadság hamis felfogása. A keresztényi felfogása a szabadságnak az, amit Pál mondott a Galatáknak, hogy szabadságra vagytok hivatva, hogy szeretetben szolgáljátok egymást. A célirányos szabadság, a szolgálat és a szeretet szabadsága. Erre vagyok szabad, másra nem. A szabadság, a szabadosság azt jelenti, hogy önmagamban én vagyok a célja a szabadságomnak, és nem a feleségem, a férjem, a közösségem, a barátom, a buszmegállóban mellettem álló ember. Tehát amikor önmagamért akarom ezt a szabadságot, nagyon mindenki hagyjon békén, ne zavarjanak. Tehát az a szabadság, amelyik ellök magától másokat, és önmagában akar megmutatkozni, nem keresztény szabadság. De megkísérti a keresztényt is, ez is egy sólyom. Aztán a kötődéseink, főleg azok a kötődések, amelyek megkötnek a helyes erkölcsös cselekvésben. Ugye arról beszéltem és hangsúlyoztam, hogy a katekizmus nagyon erőteljesen a szabadságot ebből az irányból mutatja be, a katolikus egyház katekizmusa, hogy a felelős cselekvés. A felelősséghez kell szabadság. Ha meg vagyok kötve, nem tudok felelősen cselekedni. Meg vagyok kötve, mert érdekem fűződik ahhoz a dologhoz. Nem tudok szabadon dönteni, mert félelem van bennem, mert valami kényszer alatt vagyok, és így tovább. A megkötöttségek. Aztán a szenvedélyeim, amelyek elveszik a józanságomat. Nem tudok szabad lenni akkor, amikor ital, alkohol, szexuális megkötözöttségek, szenvedélyei, stb. Engem befolyásolnak, eluralkodnak rajtam, az éberségem letompul. Aztán a mókuskerék, mint sólyom, a teljesítménymánia, munkamánia, amikor nem érek rá. Azt hiszem, Kalkuttai Teréz anyának van ez a mondás, hogy a szentek mindig ráértek szeretni. Nincs az az ipari mennyiségű feladat, hogy ne érjek rá szeretni. Akár helyesen magamat is, azzal, hogy időbe lefekszek aludni például, meg hasonló dolgok. Szentek mindig ráérnek szeretni. Aztán a lustaság, amely megköti a szabadságomat. A vakmerőség a hitben, amikor nincs szükségem az Istenre ahhoz, hogy szabad legyek. A kíváncsiság megköti a szabadságomat. Egy atyától hallottam, hogy a kíváncsiság olyan, mint egy rosszul karbantartott gát. Gyerekkoromban ott a Dráva erdejében mindig figyeltem, hogy miért kaszálják le a töltést. Nagyon egyszerű volt a válasz, mert a növényeknek a gyökere fellazítja a töltésnek a falát, és amikor az árvíz, akkor szétnyomja egy pillanat alatt. Ha le van kaszálva, nem tud a növény kifejlődni, a gyökerei nem tudják átjárni a töltést. Mindig kemény marad. A kíváncsi ember mindig belefúrja magát más realitásba, más dolgokba, és előbb-utóbb megkötözötté válik. A spirituális fegyelmezetlenség, a helytelen önszeretet, a naivitás, ami megköti a szabadságomat. Egy atyától hallottam egyszer az egyik választások előtti kampányban, attól, hogy a rókát fehérre festették, még ugyanúgy megeszi a tyúkot. A naivitás azt jelenti, hogy nem vagyok képes észrevenni veszélyeket, és ezek a veszélyek aztán szépen zsákmányul ejtenek. Végezetül a szabadságunkat őriznünk kell, és ehhez segítségeket is kapunk. A szolgálat segít szabadnak maradni, hogy lemondjak magamról. A kereszténységben nincsenek énnel kezdődő mondatok. Ismerik mindannyian azt a történetet, hogy a mennyországban egymást etetik az emberek, a pokolban meg mindenki a hosszú kanállal magát etetné, de nem bírja, mert annyira hosszú a kanál. Aztán a hűség a meghozott döntéseimhez szabaddá tesz engem, a házastársamhoz való szabadságom. Szabad vagyok arra, hogy ne csaljalak meg. Mert szabad vagyok mindattól az erőtől, ami elvinne téged. Tőlem téged. Bocsánat, engem tőled. Aztán a figyelmesség és az okosságban való növekedés. Ugye a 13. Leó pápától láttuk, többször is hangsúlyozott volt a lapon, hogy az ész, a józan paraszti ész. Pál apostol azt mondja, mindent szabad nekem, Csak nem minden használ. A józan parasztész ennek a belátásán van. A gyakori szentgyónás a szabadság szentsége. Folyamatosan megszabadulok attól, ami a szabadságomat elveszi. És ne feledjük ezt, hogy a szabadság valamiképpen mindig meghalás. Az egyik vértanúnak a vértanúk zsolozsmájában imádkozzuk a zsolozsmás könyvben. Megvannak immár oldva mind megszentelt tested láncai. Egy gyönyörű ábrázolása a halálnak, hogy a halál leszedi rólunk a láncokat. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy lánctalanítunk. Végezetül az egyik kedvenc szentemnek a mondását szeretném ide tenni. Keresztes Szent János írja a Kármelhegy útja című könyvében, hogy amikor már semmi vagy, mert elosztogattad magad, másokért éltél, amikor már semmi vagy, akkor már semmi sem hiányzik neked. Köszönöm szépen.